Gyülekezet az év első prédikációja egy olyan sorozattal kezdődik, egy olyan prófétával, akinek a proféciája olyan rövid, hogy két sorban elfér, és maga a könyv, amit leír, az tulajdonképpen inkább az élettörténete, vagy az életének egy bizonyos fontos epizódja. Ma, illetve a következő vasárnapokon Jónás prófétával fogunk foglalkozni. Tehát Jónás ez a különleges proféta, akinek én nagyon rövid a proféciája, de nagyon nagy hullámokat él meg az életében. Nos, tehát Jónásról szerintem mindenki tud valamit. Aki nem olvasta még soha a Bibliát, de iskolába járt, és magyar órákat soha nem hagyta ki, akkor valószínű az is tud valamit róla. Ugyanis hát a Jónás könyve az megvan örökítve máshol is, de a Babits Mihály is foglalkozott vele, és ilyen értelemben belekerült a tananyagba is. Nem tudom, hogy most is így van-e vagy sem. Én emlékszem rá, hogy amikor én iskolába jártam, pontosan már nem tudom, hogy mikor történt ez, vagy melyik évben, amikor Jónás könyvével foglalkoztunk, akkor egy kicsit más világ volt Magyarországon, tombolt a szocializmus, és emlékszem rá, hogy azzal vezette be a tanárnő a Jónás könyvét, mármint a Babitsnak a Jónás könyve anyagát, hogy ebből semmit nem kell elhinni, ez nem igaz történet, hanem egy mese, de nagy tanulságai vannak, hogy engedelmesnek kell lenni. És akkor ennyi volt, és akkor elemeztük mindazt, amit Babits leírt. Hát én ezt szeretném módosítani, és az Isten igéje alapján azt mondani, hogy mindent higgyél el, ami Jónás könyvében benne van. A történet az úgy, ahogy van, igaz volt, minden részlete igaz volt. Nem egy ilyen kiszínezett meséről van szó, hanem egy olyan történetről, amit Isten azért engedett, hogy benne legyen a Szentírásban, hogy higgyünk benne, hogy ezáltal megerősödjünk, meg a tanulságok azok világosak legyenek. Tehát Jónás próféta az igenis valóságos személy volt, ugyanolyan valóságos személy, mint te meg én. Körülbelül 700-750 évvel Krisztus előtt élt, és akkor végezte a szolgálatát. És mindaz, amit leír Jónás a könyvében, hogy ő hogy engedelmeskedett, meg hogy nem engedelmeskedett, hova ment, meg hova nem ment, szóval minden együtt az igaz. Még az is igaz, hogy egyszer a tengerbe dobták. Tudjátok a folytatást? Jött egy nagy cethal, az bekapta, 3 napig volt a gyomrába, és aztán kiköpte a hal, és mindezt túlélte, és aztán furcsa módon engedelmeskedett Istennek, és azt tette, amit Isten mondott. Még ez is igaz, szóval minden igaz. Ez nagyon fontos, hogy így tekintsünk a Jónás könyvére, és az igazságokon túl pedig, ha Jónás könyvét össze akarjuk foglalni, nagyon röviden, akkor azt kell mondani, hogy Isten egy kegyelmes és hosszan tűrő Isten, de ugyanakkor nagyon figyeli az engedetlenségeket, a bűnöket, a tisztátalanságokat, és egyszer beszól az embernek az életébe, vagy beszól ennek a világnak az életébe, és azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát van türelem, van kegyelem, telnek a napok, vagy évek, vagy akár évtizedek, vagy évszázadok is, és úgy tűnik, mintha mindenki azt csinálhatna, amit akar, és ez teljesen rendben van, de egyszer Isten szólni fog, és amikor szól, akkor lesz, történik valami, ami bizonyos embereknek örömet okoz, másoknak nem. Tehát mielőtt Isten a bűnöst meg akarja ítélni, addig mindig ad egy kegyelmi lehetőséget. Erről szól a Jónás könyve. És azóta, mióta Jónás átélte és megtapasztalta ezt személyesen is, illetve hát megtapasztalták ott Ninivében sokan, azóta Isten semmit nem változott. Ugyanígy van ma is, a te életedben is, meg az én életemben is, vagy Isten, hogyha beleszól az életünkbe, és azt megítél valamit, azt a kegyelmével akarja tenni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt így tekintsük, vagy így lássunk erre. Jónás könyvének az első fejezet, első versétől ezt mondja a Biblia. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tálizba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tázisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy ott rajta lévőkkel Tázisba menjen az Úr elől. Hát egyelőre csak ennyit a Jónás történetéből. Ennek a mai prédikációnak az a cím, hogy a menekülés. Ez a rövid pár sor Jónás könyvének a bevezetése egy menekülésről szól. Hogy Jónás az Úr elől menekül, nem Ninivébe, hanem az ellenkező irányba. Mielőtt mélyre megyünk ennek a történetnek, egy kicsit beszéljünk Ninivéről, próbáljuk megismerni azt a környezetet, amiben játszódik ez az esemény, meg azt a hátteret. Ninive az akkori világnak az egyik nagy hatalmának a fővárosa volt, vagyis az asszír birodalomnak a központi városa volt. Azt is mondja a Biblia Ninivéről, hogy egyrészt az akkori világnak egy nagy városa volt, tehát egy ilyen nagy metropolisz volt, nem a mai értelemben, nem az akkori értelemben. És azt is mondja a Biblia, hogy nem csak nagy város volt, hanem gonosz város is volt. Hogy mit jelent az, hogy gonosz város volt? Például Náhum prófétál Ninivével kapcsolatban sokkal többet, mint Jónás, és például olyanokat mond Ninivével kapcsolatban a proféciájában, hogy Ninive egy vérontóváros, hazugváros, rablók laknak ott, telhetetlenek, hódítók, hatalomittasok, pusztítók, paráznák, másokon uralkodók és manipuláló város, másokat manipuláló. Hogyha ezeket a tulajdonságokat így összeszedjük, akkor már látjuk azt, hogy Ninivében ott azért volt minden. Volt bűn, volt mindenféle megnyilvánulása a gonoszságoknak. Konkrétan Náhum proféta ezt mondja, így vezeti be a proféciáját, hogy jaj a vérontó városnak, bármi Ninivének. Csupa hazugsággal és rablással van tele. Nincs vége a zsákmány szerzésének. Hangzik az ostorcsaktoktatás és a kerékdübörgés. Lovak dobognak, harci kocsik robognak, lovak ágaskodnak, kardok ragyognak, dárdák villognak, tömérdek a sebesült, rengeteg a hulla, számtalan holtest botlatoznak a hullákban. Mert rengeteget paráználkodott ez a parázna, szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul a paráznaságával, és nemzeteket a bűbájával. Szóval Ninivéről minden rosszat el lehet mondani, és ha egy kicsit konkrétizálni akarjuk, hogy valaki szereti a történelmet, és utána akar nézni, hogy az asszír birodalomban hogy gondolkodtak az emberek, és hogyan tekintettek mondjuk a szomszédországokra, vagy egészen a világra, akkor például olyanokat lehet tudni, hogyha az asszírok fölvonultak, és háborúztak valahol, és akiket nem öltek meg, azokat a hadifoglyokat magukkal hurcolták, és hogy nehogy jól érezze magát a hadifoglyok, mondjuk megcsonkították. Ezt simán csinálták, és nem egyszer-kétszer, ez rendszeresen megtörtént velük. Azt is megtették, hogy a háborúnak a végén a megölt ellenséges embereket, katonákat lefejezték, és ezekből a koponyákból, vagy fejekből egy ilyen óriási piramisokat raktak, és ezzel demonstrálták azt, hogy ahol mi megjelenünk, ott vigyázni kell. Na most képzeld el, hogyha valahol egy ilyet látnál, azért egy eléggé elrettentő, vagy ijesztő dolog lenne, hogy emberi fejekből egy egész piramist összerakni. Aztán olyanokat is csináltak, hogy az ellenséget, amikor elfogták, vagy megölték, vagy nem, de demonstrálták az erejüket, hogy nekik minden szabad, és ők a világ urai, hogy az embereket akár élve, akár holtan megnyúzták, és utána kiterítették a bőrüket, és akkor ezzel is demonstrálták azt, hogy itt vigyázni kell, mert itt mi vagyunk az urak. Itt mi vagyunk az erősek. Egy leírás szerint a koruknak a legkegyetlenebb, legelvetemültebb és legbálványimádóbb népe volt. Ez bármit is jelentsen, persze nem ők voltak egyedül ilyenek, mások is voltak előttük is, meg utánuk is, meg lehet, hogy körülöttük is, de valaki ezt így fogalmazta meg, hogy ők ilyenek voltak. És még talán egy kicsit, hogy megismerjük ezt a ninivei gondolkodás szellemiséget, ami vezette és irányította őket. Rengeteg bálványuk volt, tehát ilyen bálványimádó nép volt. Sokféle Isten tiszteltek, mindenféle dologban hittek. És a sok bálvány között volt egy olyan Isten, akit Isatár istennőnek hívtak. És például ennek az istennőnek két dolgot is tulajdonítottak. Tehát a munkaköri leírásában ennek az istennőnek két dolog volt. Az egyik a szerelem istene volt. A másik, tudjátok mi? A háború. Ezt a kettőt valahogy összecsomagolták nála. Vagyis ez valami olyat üzent, hogy van egy istennő, akit ők tisztelnek, és ez az istennő azt képviseli, hogy amennyire lehet élvezni a szerelmet, olyan módon lehet élvezni a háborút is, vagy az öldöklést is. Tehát ez mind Ninive, ahogy gyakorolták a mindennapjaikat, meg ahogy tekintettek a világra. Tehát nem csoda, hogy amit az előbb olvastam, hogy Náhum próféta egy ilyen vérontó városnak nevezi, meg bűnös városnak nevezi Ninivét. És akkor most nem akarok ebben tovább menni, tehát rengeteg mindent el lehetne még mondani, hogy milyen gonoszságok terhelték a lelküket, de hát ők ilyenek voltak. Még talán egy dolog, hogy a királyaikról egy pár szót. A királyaik nem akármilyen emberek voltak. Az egyik királyuk Tiglath-Pileszer volt, és ő önmagát úgy nevezte egy idő után, hogy az egész világ királya. Persze ő csak Ninivében volt, meg Asszíriának volt a királya, de úgy tekintett magára, hogy ő az egész világ királya. Mondhatnánk azt is, hogy szerény volt a barátunk, hiszen később császárok meg olyan uralkodók azt mondták, hogy ők az istenek. Tehát, hogy az már egy kicsit magasabb kategória, ugye nem csak a világura, hanem ők az istenek. De az egyik utódja, egy következő király, aki kicsit túllépett ezen, és nem azt mondta, hogy én vagyok az egész világ királya, hanem az egész világegyetemnek, az egész univerzumnak ő a királya. Tehát még a csillagoknak is, meg a bolygóknak is, meg mindennek ő volt a királya. Szóval látjátok, azért így egóból volt elég, és az folyamatosan növekedett, főleg ahogy a birodalmuk is növekedett, a hatások is, ahogy kiteljesedett, és a háborúkat, ahogy végezték, egyre nagyobb arcuk lett. Tehát ennyit tudunk Ninivéről, hogy egy gonosz város volt, egy nagy város volt, egy népírtó város volt, ahonnan elindultak a nagy népírtások, meg hadseregek, meg öldöklés, és aztán visszafele meghozták a kincseket. Ez volt Asszíriának a szíve, Ninive, tehát a főváros. És azért mondtam mindezt el, mert Jónás könyve arról szól, hogy Isten szól a prófétának, Jónásnak, és azt mondja, hogy menj el a nagyvárosba, Ninivébe. Tehát, hogy egy ilyen helyre küldi Isten a prófétát, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az akkori egyik világbirodalomnak a fővárosába küldi, hogy ott egy nagyon rövid üzenetet, egy nagyon rövid proféciát mondjon el, jelentse be azt, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Tulajdonképpen ez volt a proféciának a lényege, amit Isten rábízott Jónás prófétára. Tehát ezzel azt akarta Isten üzenni, hogy mondd meg nekik, hogy 40 nap múlva én beülök a bírói székembe, mármint az Isten, és magam elé rendelem az asszír birodalmat, Ninivét, és elkezdem megítélni őket. Ez volt a proféciának a lényege. Tehát egy ilyen üzenettel küldte el Isten Jónást Ninivébe. Hogy jobban megértsük Jónásnak a küldetését, gondolj arra, hogy most te vagy Jónás. Itt vagy az Isten tiszteleten, amíg itt prédikálok, közben te kapsz valami kijelentést az Úrtól, és azt mondja neked Isten, hogy a mai világ egyik nagy fővárosába menjél el, és mondjuk mondj egy jelen üzenetet. Menjél New Yorkba, és jelentsd be, hogy még 40 nap, és elpusztul New York. Vagy menjél Pekingbe, és mondd el, hogy még 40 nap, és elpusztul Peking. Vagy menjél Brüsszelbe, és mondd el, hogy még 40 nap, és elpusztul Brüsszel. Vagy menjél Washingtonba, és a Fehérház előtt mondd ezt el, vagy nem tudom, hova kell megmenni. Hány ilyen világbirodalom van most el? Még Moszkvába is el lehet menni, és ott is el lehet mondani. És akkor a kisebb helyekre is el lehet menni. Tehát gondolj bele, hogy egy húsvér ember, aki az Isten szolgája, egyszer csak megérti, hogy az Isten azt mondja neki, hogy az akkori világ egyik leghatalmasabb városába, egy ilyen vérontó, gonosz városba menjen el, és jelentse be az Istennek az üzenetét. Jogosan fölmerülhet a kérdés, hogy na jó, de hát ezt hogy kell csinálni? Te mit csinálnál, hogyha téged Isten most elküldene egy hatalmas városba, hogy most menjél oda prédikálni? Mennél az utcákon és prédikálnál, vagy mindenkit leszólítanál, vagy bemennél a különböző tévékhez, meg rádiókhoz, és próbálnál műsoridőt kérni, vagy kifizetni, hogy elmondhass az üzenetedet, vagy elővennéd a telefonodat, és az összes ilyen közösségi médián keresztül elkezdenéd az üzenetet közvetíteni, hogy ezt mondta az Isten, és mindenki figyeljen ide. Ugye alapvetően nem egyszerű a küldetése Jónás prófétának, hogy el kell menni és be kell jelenteni valami nagyon fontosat. De ezt mégis Isten annyira komolyan gondolja, hogy Ninivébe mindenkinek hát hallania kell az Istennek az üzenetét, hogy nem másról van szó, mint arról, hogy Isten egy ilyen órán vagy egy ilyen stopperen valami megnyomta a gombot, és elkezd visszafelé menni, és még 40 nap is vége. És akkor jön Isten az ítélettel, és utána lesz rendezve az egész birodalom. Na tehát, amikor azt mondja Isten, hogy indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám a gonoszságának a híre, akkor itt óriási tétről van szó. Egyrészt, ahogy mondtam, Isten vár, de egyszer csak Istennél is betelik a pohár, vagy nem tudom, azt mondja, most már nem lehet tovább menni, és megítéli a bűnt. Ez így volt akkor is, így van ma is. De mielőtt ezt megteszi, hogy Isten beül a bírószékbe és megítéli a bűnt, előtte fölkínálja a kegyelmet, hogy valakit odaküld és azt mondja, hogy ha meg akarsz térni, akkor most légy szíves, tedd meg gyorsan, mert egyébként nincs más esélyed. Vagy megtérsz, vagy vége mindennek. Gondolj bele, a te életedben is így van, meg az enyémben is. Ha Isten mondjuk mindenért szólna, vagy a Szentlélek mindenért szólna, minden apró mozdulatért, ami nem tiszta motivációból jön, ami nem helyes, ami nem oké, ami nem jó, szóval mindenért azonnal szólna neked, meg is bolondulnál, nem? Lehet, hogy már az Isten tiszteleten, nem tudom, egy óra, hogy mennyit telt el, már vagy 30-szor szólt volna valamiért. De lehet, hogy valakik szentebbek is ritkában szólna. Néha éljük az életünket, és csak utána, utólag jövünk rá, hogy hú, hát tegnap amit csináltam, vagy ahogy gondolkoztam, vagy amit mondtam, azt nem úgy kellett volna. Az Isten türelmes, az Isten kegyelmes, de azért folyamatosan segít bennünket abban, hogy szembesít azzal, hogy ha nem jó irányba megyünk, akkor szólj, hogy figyelj, ez nem oké. Ne arra menj, hanem arra. Ne ezt csináld, hanem azt csináld. Ne így gondolkozz, hanem úgy gondolkozz. És ez az Isten kegyelme, ez megnyilvánul még egy ilyen gonosz városban is, hogy szól, de azt mondja, hogy adok egy kis kegyelmet nekik. Pedig mit gondoltok, megérdemelte volna Ninive, hogy Isten csak úgy minden szó nélkül lecsapjon rájuk, és akkor vége. Ilyen Sodoma és Gomorra módszerrel. Megérdemelték volna? Ugye senki nem szólhatott volna egy szót sem. Amit csináltak, abba belefért volna az, hogy az Isten azt mondja, hogy vége. Nos, hát az Isten mégis kegyelmes, és elküldi Jónást, hogy akkor menjen és hirdesse a proféciát, hogy 40 nap és elpusztul Ninive. Továbbra is az a kérésem, hogy gondolkozz úgy, hogy te vagy Jónás, oké? Okay? Tehát a te küldetésed az, hogy az Istennek az üzenetét elmond. És ha belegondolsz abba, hogy egy ilyen küldetés az milyen nehézségekkel jár, akkor... Hát én próbálok néhány dolgot neked elmondani most, ami nekem is, meg neked is egy folyamatos küzdelem abban, hogy az Istennek a küldetésében előre tudjunk haladni. Ezeket az akadályokat, amiket Jónásnak meg kellett harcolni, ezt neked is meg kell harcolni, meg nekem is. Meg akkor is, hogyha Asszíria már nem Asszíria, Ninive már nem olyan, ma is van Ninive, de csak a romjai vannak meg. Tehát, hogy minden más a világban, de az Isten küldetésénél meg kell harcolni dolgokat. Szóval mi vagyunk Jónások, és képzeljük el, hogy Isten mondta, és gondolkodunk azon, hogy akkor ezt hogy kell megcsinálni. És néhány akadály ott van. Az egyik ilyen akadály, amit Jónásnak le kell győzni, az nem más, mint egy ilyen kisebb rendőrségi érzés. Gondolj bele, hogy a Jónásnak a népe, Izrael népe egy kis nép volt alapvetően. Nagyon sokszor nem is jegyezték őket. Isten igen, de ugye az akkori világbirodalom, vagy világbirodalmak úgy jobbra-balra mentek, asszírok is, meg a babiloniak is, de hát, hogy mindenféle dolgokat csináltak ott. És az, hogy most Izraelből egy zsidó ember megjelenik, és be akar jelenteni valamit, hát ez nem olyan dolog, ami, hogy hát én zsidó vagyok, hát oda kell figyelni rám. Tehát, hogy most gondoljatok bele, hogy egy óriási ilyen kisebb rendőrségi érzés kialakulhatott benne, hogy ki vagyok én, uram? Hát oda megyek, és akkor mit mondjak nekik? Vagy hát, ha tudom is, hogy mit kell mondani, de hát hogy fog ez az egész működni? Hát ki fog rám figyelni? Jónásnak egy ilyen kisebb rendőrségi érzéssel meg kellett küzdenie, hogy nekem egy kis embernek el kell menni az akkori világ uraihoz, és be kell jelenteni nekik, hogy nektek végetek van, és meg kéne térni. És egy olyan népnek, akik egyébként úgy gondolták, hogy mi vagyunk a világ urai, mi azt csinálunk, amit akarunk, és mindenki másnak engedelmeskedni kell, azt kell csinálni, amit én mondok, vagy ők mondanak. Nehéz volt Jónásnak a küldetése? Szóval egy ilyen kisebb rendőrségi érzés biztos, hogy kialakult benne, hogy ki vagyok én, uram? Ki vagyok én, hogy ezt az egészet végig tudjam csinálni? Te küzdesz kisebb rendőrségi érzésekkel, amikor az Isten megbíz valamivel? Biztos nekem kell. Hát itt van itt annyi aranyos ember, meg az egész világon sok keresztény van, meg máshol, aki adakozik, meg megcsinálja, meg elmegy, meg megoldja, meg nem tudom, pont én. Hát nem vagyok én senki, uram. Hát én kis ember vagyok. Hát a körbenézek, mindenkinek nagyobb a hite, meg nagyobb a képessége, meg a talentuma nálam, és akkor pont én. Hát én nem akarok menni, uram, szólj másnak, ugye? Amit Jónás átélt azokban a pillanatokban, amikor Isten megszólította, neki ezzel meg kellett küzdeni, meg kellett harcolni, hogy ezen túllépjen, mert egyébként nem megy sehová. És neked, amikor az Isten mond valamit, és ez teljesen mindegy, hogy mi, hogy csak a szomszédig kell elmenni, vagy a világ másik végéig, hogy kis dolgot kell megtenni, vagy valami óriási világot megrengető dolgot, ugyanezt meg kell harcolnod, hogy elhidd azt, hogyha neked az Isten mondott valamit, akkor te nem akárki vagy. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha valaki kisebb rendűségi érzéssel küzd, akkor ez a Jónás története segít abban, hogy ezzel foglalkozni kell. Nem mondd azt, hogy hát én ilyen vagyok és kész. Hát Isten így teremtett. Nem, ez, a teremtés az sokkal jobb volt ennél, csak a bűn miatt tönkre mentünk. És a bűn miatt mindenféle problémákkal, meg komplexusokkal küzdünk, és hogyha valakinek ez a kisebb rendűségi érzés problémát okoz, akkor ezzel foglalkozni kell, hogy az Isten szeretete, az Isten kegyelme valahogy megerősítsen téged, hogy elhidd azt, hogyha az Isten mondott neked valamit, hogy ezt neked kell megtenni, akkor az a tied. Senki más nem tudja olyan jól megcsinálni, mint te. Persze, ha sokáig nem csinálod, lehet, hogy Isten majd valaki mást küld, de akkor kimaradsz valami nagyon jó dologból. Jónásnak tehát az egyik ilyen akadály ez volt, amivel neki foglalkozni kellett, hogy mi is lesz ez a kisebb rendőrségi érzéssel. Tudjuk azt, hogy a történetből, most nem olvastam végig, majd jövőszerűen folytatjuk, hogy már lehet, hogy ennél az első akadálynál megakadt, és nem nagyon tudott tovább lépni, de van még néhány akadály. De ez tanulság neked, hogy mi ne akadjunk le itt, hogy lépj tovább. Engedd meg, hogy az Isten meggyógyítson ebből, és hogy ez ne legyen akadály a számodra. És az Isten mond valamit, akkor tedd meg. A másik ilyen akadály, hogy Jónásnak le kellett győzni a kudarctól való félelmét. Ugye ebben a küldetésben bőven benne volt az a kudarc, hogy ez a Jónás nevű ember egyszer megjelenik az akkori világ egyik leghatalmasabb városába, elkezd mondani olyan dolgokat, aminek az eredménye az, hogy kiröhögik. Egyszerűen mi van? Ki küldött téged? Miért jött ide? Normális vagy? És akkor tehát az ilyen visszajelzések simán benne voltak ebben a küldetésben, ugye? Hogy egyszer nem foglalkoznak vele, bolondnak tekintik, hogy itt van nem normális ember, akit járkál az utcákon, és mond ezt is azt is. És Jónásnak föl kellett azt fogni, hogy lehet, hogy itt van egy olyan akadály, amit neki le kell küzdenie, hogy akkor is menni kell, hogyha én úgy érzem, hogy ebbe óriási kudarc lehetőség van. Akkor is, hogyha valami eszméletlen nagy bukás lesz az eredménye. Én nem tudom, hogy te mennyire félsz a kudarcoktól. Azt nem mondtad, hogy sem ennyire, ez nem igaz. Szerintem mindenki fél tőle. Velem együtt te is, vagy veletek együtt én is, meg fordítva is. Mindenki fél a kudarcoktól. Az a kérdés, hogy a kudarcoktól való félelem, az milyen szinten van az embernek az életében, és ez megállít bennünket, vagy pedig ez egy félelem, amit le kell győzni, és tovább kell menni. Ha valaki azt mondja, hogy még soha nem élt át olyat, hogy kudarctól való félelem, az biztos, hogy nem igaz. Jónásnak is nagyon, nagyon markánsan ott volt a szívébe, lelkébe ez az érzés, hogy oda megyek, és akkor mi van, hogyha ennek semmi értelme nem lesz. Mi van, ha teljes kudarcot aratok ezzel az egésszel? És ezek a félelmek meg tudták állítani, hogy ne teljesítse a küldetését. Szóval, ha neked van ilyen kudarctól való félelem, akkor fontos, hogy a hited az erősebb legyen, és le tudja győzni azt, hogy ne a kudarcra koncentrálj, hanem hittel tudj tovább menni, bármi is lesz az eredménye. Egy harmadik akadály, hogy Jónásnak azért nagyon ki kellett lépni a komfortzónájából. Ugye abból a kényelmes helyzetből, hogy ott van egy olyan nép között, akinél az Isten az alapvetően ismert dolog volt, és akkor ott elmondja, hogy az Isten ezt üzen, meg azt üzen, meg ezt mondja, meg azt mondja az Isten. Alapvetően ez egy könnyebb műfaj, ugye? De az, hogy kilépni ebből a komfortzónából, egy teljesen idegen helyre elmenni, egy olyan országba, egy olyan néphez, aminek a nyelvét sem biztos, hogy ismeri, vagy nem tudom, ezt hogy oldotta meg, ahol senkit nem ismer, ahol nem tudja, hogy milyen reakciók lesznek, kilépni a komfortzónából és valami olyat csinálni, amiben nincs semmi biztonságérzetem, csak egy dolgot tudok, hogy az Isten mondta. Hát ez nem könnyű, ugye? A kérdés az, hogy te mikor léptél ki utoljára a komfortzónádból? Az biztos nem igaz, hogy még soha, mert vannak az életben olyan helyzetek, amik kikényszeríti ezt. Egyszerűen csak ki kell lépni, mert muszáj. Lehet, hogy valaki még soha nem volt kórházba, de egyszer eljön az idő, hogy be kell menni a kórházba, és akkor nem tudom, valamit csinálnak ott veled. Persze nem akarod, de muszáj. Ugye, tehát ez is egy ilyen komfortzónából való kilépés. Vagy a kisgyerek megszületik, és aztán otthon az anyukával, meg a családa nagyon jól érzi magát, de egyszer elviszik az óvodába. És akkor nem akar ott maradni, mert az neki nem jó. Nem szereti, ugye? Ki kell lépni a komfortzónából, és akkor meg kell szokni egy új világot. Vagy utána el kell menni az iskolába, utána tanulni kell sokáig, utána egyszer el kell menni dolgozni. Ugye ez sok embernek ez egy komoly komfortzónából való kilépés, hogy van munka is a világon, de dolgozni is kell, és nem csak egyszer elmenni és szólni, hogy voltam, hogy aláírtam, hanem aztán minden nap csinálni, néhány évtizeden keresztül. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket az élet kényszerít ki. És vannak olyan dolgok, amelyekben Isten mondja azt, hogy figyelj, tedd ezt meg, menj oda, vagy mondd ezt el, és akkor azt mondom, hogy nekem ez annyira nehéz. Én még ilyet soha nem csináltam. És hogyha nem tudod ezt megharcolni, hogy kilépni a komfortzónából, ez egyenlő azzal, hogy akkor nem tudod teljesíteni az Istennek az üzenetét, vagy nem tudsz engedelmeskedni az Istennek. Mi következik ebből? Marad az engedetlenség, ugye? Tehát ha nem engedelmeskedek, akkor engedetlen vagyok. Tehát Jónásnak ezt meg kellett harcolni, és ez nem kis harc volt. Dávid, aki nagyon sokszor átérte azt, hogy a komfortzónájából ki kellett lépni, üldözték őt, ütötték, verték mindenféle oldalról, problémák voltak vele, rágalmazták őt, nagyon sok mindent átért, hogyha elolvassátok a Zsoltárokat, vagy az ószövetségi Dáviddal kapcsolatos könyveket, akkor ezeket világosan lehet látni. És például Dávid azt mondja, hogy egy bizonyságtételként a 61. Zsoltár 4. versében, hogy te vagy a menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Vagyis Dávid rájött valamire, hogy amikor ki kell lépni a komfortzónából, sőt, ott ellenség van, ott akármi történhet, és nem vagyok ura a helyzetnek, nem az történik, amit én mondok, hanem egyszerűen csak történnek a dolgok körülöttem, akkor azt mondja Dávid, hogy ebben a helyzetben erős bástyám az Isten, még az ellenség ellen is. Vagyis, ha ki kell lépni a komfortzónából, ahol nagyon rosszul érezzük magunkat, ahol semmi biztonságérzetünk nincs, ne felejtsd el, hogy az Istennek egy erős bástyád lehet. Még akkor is, hogyha ellenségek vannak körülötted. Jónásnak mindenképpen ezzel is foglalkozni kellett, hogy most akkor kilépek a komfortzónából, vagy nem lépek ki. Maradok a kényelmes kis világomba, és Istennek nemet mondok, vagy pedig teljesítem azt, amit az Isten mond. És van még egy negyedik dolog, amit Jónásnak meg kellett harcolni, ez pedig nem más, mint az, hogy Jónásnak el kellett jutnia a megbocsájtásig. Az akkori zsidó emberek közül, hát nem tudom, lehet, hogy azt mondhatom, és nem tévedek, hogy 100%-ban mindenki utálta a Ninivét meg az asszírokat. Tehát egy olyan ellenségkép volt, akiket nem szerettek, hanem utálták őket. Neked van az életedben olyan valaki, vagy népek, nemzetek, vagy emberek, vagy nem tudom, nagyon utálod őket? Nagyon nem szereted őket? És ha van ilyen, ha beugrik valamilyen név vagy kép, és akkor Isten azt mondja neked, hogy menjél oda hozzá, és mondd meg neki, hogy én megítélem őt, de szeretnék neki kegyelmet adni, akkor ez könnyű küldetés lenne, vagy nem? Ha egy olyan emberhez küldene téged Isten, aki neked nagyon sokat ártott, nagyon sok kellemetlenséget okozott, nagyon sok fájdalmat vagy álmatlan éjszakát okozott neked, és alig várod már, hogy az Isten lesújtson rá, hogy legyen már ennek vége, és azt mondja Isten, hogy menj oda, és mondd meg neki, hogy én szeretem őt. És meg fogom ítélni, csak előtte megnézzük, hogy megtér-e. Ez könnyű küldetés lenne? Ugye nem? Tehát az akadályoknak a leküzdésében Jónásnál ott volt ez a fontos lépés, hogy el kell jutni neki odáig, hogy megbocsássa az asszíroknak a bűneit, vagy bármilyen olyan elképzelést, vagy bármilyen fájdalmat, amit ő átélt velük kapcsolatban, és úgy tudjon menni, hogy tényleg az Isten üzenetét tudja képviselni. Az, hogy ez biztos, hogy ott volt Jónásnak az életében, ezt onnan tudjuk, hogy a 4. rész 2. versében, tehát Jónás könyvének a végén, mondja az Istennek, hogy Uram, te tudtam. Uram, tudtam, hogy te kész vagy megbocsájtani nekik. Hát ezért nem akartam oda menni. Ugye, tehát, hogy neki ez egy nagy akadály volt, hogy akit ő nem szeret, vagy mondjuk ki, hogy akit utál, annak vigyem az Istennek a szeretetét, meg az Istennek az irgalmát. Tehát inkább nem viszem. Te kész vagy megbocsájtani embereknek? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanúgy, mint az összes többi, hogy a komfortzónából kilépjünk, ugyanolyan fontos, mint az, hogy a kisebb rendőrségi érzéseket legyőzzük, vagy a félelmeinket legyőzzük a hitünkkel, az, hogy megbocsássunk az embereknek. Mert ha nem tudsz megbocsájtani, akkor ez megakadályoz téged abban, hogy engedelmeskedjél az Istennek. Vagyis ebből következik, hogy akkor engedetlenek leszünk. Jónás könyvének az első része arról szól, hogy amikor ezek az akadályok jöttek Jónásnak az életében, akkor ezek az akadályok őt megállították. Tehát nem tudta azt mondani, hogy rendben van, ez is rendben van, az is rendben van, az is rendben van, megyünk. Irány Ninive, jó az Úr, megnézzük, hogy mi történik. Én az Isten szolgája vagyok, akármi nem történhet velem, ugye? Tehát nincs ez benne. Vagyis ezek az akadályok abszolút leállították, abszolút lenullázták Jónást, és ebből következik az, hogy nem tudta ezeket megharcolni, és ezért nem a küldetésben megy, hanem elkezd menekülni az Isten elől. És ugye emlékeztek rá, még mindig mi vagyunk Jónások, tehát úgy hallgatjuk ezt a prédikációt, vagy esetleg majd otthon olvassátok el Jónás történetét. Úgy olvas, hogy te vagy Jónás. És hogyha így olvasod, akkor a kérdés az, hogy te ezeket az akadályokat le tudod küzdeni nap, mint nap. Ha az Isten mond neked valamit, akkor ebben tudsz előrelépni. Mert ha nem, akkor ugyanolyanok vagyunk, mint Jónás, elindulunk az ellenkező irányba, és nem tudjuk teljesíteni az Istennek a tervét. Jónás tehát elindul az ellenkező irányba, Jónás menekül, és ez a menekülés nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, akkor nem arról van szó, hogy megáll és azt mondja, hogy ide figyelj Isten, én ezt nem csinálom. Engem nem érdekel Ninive, nem érdekel semmi, én erre nem vagyok képes, vagy nem vagyok alkalmas, én ezt nem fogom csinálni. Tehát nem arról van szó, hogy Jónás beadja a fölmondást Istennél, és azt mondja, hogy prófétaság ide, prófétaság oda, én ezt nem csinálom, ez túl sok nekem, tehát idáig nem tudok elmenni, ide keresni kell valami alkalmasabb ember, tehát erről szó nincsen, hanem megérti, amit az Isten mond, persze, amiről az előbb beszéltünk, az valószínűleg végzajlik a lelkében, nem tudja ezeket megoldani, vagy föloldani a lelkében, elindul, kimegy a kikötőbe, és elindul az ellenkező irányba. Ez nem más, mint egy ilyen csöndes lázadás az Isten ellen. Nem azt mondja, hogy én ezt nem csinálom, hanem azt mondja, hogy rendben van, és megyek az ellenkező irányba. És nem csinálom. Ugye egy csöndes lázadás az Isten ellen, amit Jónás bemutat. Hogy elindul az ellenkező irányba, és elkezd menekülni. És egy újabb fontos kérdés, ha már mi vagyunk Jónások, hogy te szoktál menekülni az Isten elől? És lehet, hogy azt mondod, hogy igen. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát nem is tudom, hogy kéne menekülni az Isten elől, vagy nem is gondolkodtam még ezen. De hidd el, hogy lehet úgy is menekülni az Isten elől, hogy ilyen csöndesen, mint Jónás. Elindulni, csak az ellenkező irányba haladni. Elfogadni, hogy mit mond az Isten, csak valami egészen más csinálni, mint amit ő mondott. Ez egy ilyen indirekt módon kilépni a küldetésünkből, kilépni az engedelmességből, és engedetlenné válni, és elkezdeni menekülni az Isten elől. Ha mi vagyunk még mindig Jónások, akkor gondolj arra, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az életünket, amikor az Isten szól, és nem azt csináljuk, hanem valami mással töltjük el az időnket, másra költjük a pénzünket, egyszerűen más irányba megyünk, mással töltjük meg az agyunkat, meg a szívünket, akkor ez ugyanaz, mint amit Jónás csinált, hogy Ninive helyett elindul az ellenkező irányba. Ugye? Semmi különbség. Persze földrajzilag igen, meg azóta változott a világ, de ha Isten megszólít bennünket, és minden mással eltereljük a figyelmünket, csak ne azzal kelljen foglalkozni, amit az Isten mond, akkor ugyanazok vagyunk, mint Jónás, akik elindulunk, és menekülünk az Isten elől, és nem akarjuk azt megtenni. Vannak alapdolgok egy keresztény embernek az életében. Ha valaki napokon keresztül, vagy hosszú időn keresztül nem imádkozik, mert minden mással eltölti az idejét, az nem más csinál, mint menekül az Isten elől. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy azt mondja, Istenem, én nem akarok két hónapig imádkozni, vagy nem akarok veled foglalkozni. Ezt lehet, hogy soha nem mondja ki, vagy nem is merné kimondani, vagy nem is ez van benne. De ha minden mással megtölti a szívét, meg a lelkét, meg a gondolatait, és nem engedi meg az Istennek, hogy az Isten megszólítsa az imádságban, akkor menekül az Isten elől. Ha valaki napokon, heteken keresztül nem nyitja ki a Bibliát, és nem olvassa az igét, és nem teszi ki magát annak, hogy az Isten szóljon hozzá, hanem helyette minden mással foglalkozik, az mit csinál? Az menekül az Isten elől. Lehet, hogy nem direktben, hanem csak indirekt módon, de menekül az Isten elől. Ha valakinek nem fontos a szolgálat, vagy az engedelmesség Istennek, és azt mondja, hogy hát azt nem, de inkább helyette valamit majd én csinálok, amit Isten mond, azt nem teszem meg, de inkább majd adok kicsit több pénzt, vagy nem tudom, majd valamit majd helyre teszem, akkor ez menekülés az Isten elől. Ha valakinek nem fontos az Isten tisztelet, hanem helyette minden mással tölti az idejét, az menekülés az Isten elől. Amit az Istennek kell szánni, azt nem az Istennek adom, hanem minden mással töltöm vagy költöm, az nem más, mint menekülés az Isten elől. És amikor menekülünk az Istentől, vagy engedetlenek vagyunk, akkor megérkeztünk oda, ami az egyik, hát mondjuk azt, hogy az egyik legsúlyosabb bűn. Hogyha lehet, hogy bűnöket fajsúlyozni, akkor ez mindenképpen abba a kategóriába kerülne. 1 Sámuel 15.23-ban olvassuk azt, amikor az akkori király Saul engedetlenné válik, és egy ilyen üzenetet kap, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Ha valamit Isten nagyon utál, az a bálványimádás. Ugye ez tele van a Biblia ezzel, hogy ne legyenek bálványaitok, ne legyél bálványimádó, mert ez egy szellemi paráznaság, csak rám figyelj, csak arra figyelj, amit én mondok, csak azt tedd, amit én mondok. És azt mondja a Biblia, hogy ha valaki engedetlenségben van, az ugyanaz a kategória, mint a bálványimádás. És akkor megérkeztünk oda, hogy ezt tényleg komolyan kell venni. Lehet, hogy otthon nincs egyetlen egy bálványod sem, meg nem szoktál hajbókolni szobrok elől, meg nem tudom, meg képek előtt, és ne is tedd, mert semmi értelme nincs. De az engedetlenség az ugyanez a kategória, azt mondja a Biblia. Vagyis nagyon, nagyon veszélyes az Isten elől menekülni. Mert mögötte nem arról van szó, hogy véletlenül eltévedtem, hogy arra szerettem volna menni, de egy kereszteződést elnéztem, hanem arról van szó, hogy nem akarom azt csinálni, amit az Isten mond, nem akarok abba a küldetésbe benne lenni, hanem valami más, valami B, meg C, meg D tervet találtam ki magamnak, és inkább azt csinálom. És ez nem más, mint menekülés az Isten elől, vagyis engedetlenség, amivel foglalkozni kell. Jónás könyvének tehát a fontos üzenete, hogy Isten megbünteti a bűnöst, ez nem kérdés, ez talán a Biblia ezzel, hogy Isten megbünteti a bűnöst, de előtte mindig felajánlja a megtérésnek a lehetőségét. Mindig szól, hogy vigyázz, mert problémák lesznek a jövő héten. Vagy 40 nap múlva, vagy akármennyi idő múlva. Hogy ezzel vigyázni kell. És nem érdemes Isten elől menekülni. Egy Jónás története is azt mondja, hogy fölmehetsz a csillagok fölé, ott is ott van Isten. Jónás lement a tengerek mélyére, ott is ott van Isten. Az Isten elől nem lehet elbújni. Hiába mondja Isten, hogy arra menj, és arra megyek, és azt hiszem, hogy akkor itt nincs Isten. Isten mindenütt ott van. Isten mindenütt megtalál bennünket. És mivel most új év van, az új év első Isten tisztelete, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet vigyük haza. Hogy nem meneküljünk az Isten elől el. Mert az nem jó. Ha menekülsz az Isten elől, akkor mindig jön valamilyen tengermélye, vagy nem tudom, valami nagy hullám, ami elsodor majd téged, vagy lesz egy nagy probléma, vagy nehézség, amin keresztül Isten szól, hogy figyelj, ez nem jó irány. Nem arra kell menni, hanem arra kell menni. Nem arról beszéltünk, hanem erről beszéltünk. Nem menekülj az Isten elől, hanem éljük meg ebben az évben is a 34. Zsoltár 9. versét, ami egy program is lehet valamennyünknek, és újra elmondhatjuk minden nap, hogy megvallhatjuk Isten előtt. Ez így hangzik ez a Zsoltár részlet, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki hozzá menekül. Vagyis ne az Isten elől menekülj el, hanem menekülj az Istenhez. Meg kell fordítani az irányt. Aki az Isten elől menekül, az tönkreteszi magát, az lenullázza magát, vagy leamortizálja magát, ahogy Jónással is az megtörtént. Aki viszont az Istenhez menekül, visszafordul és az Istenhez menekül, arról azt mondja Isten, hogy az boldog ember. Ugye, és ma reggel mindenkinek azt mondjuk, hogy boldog új évet. meg holnap is, meg holnap, nem tudom, pár napig még ezt mondogatjuk. Ezzel szer mindenféle jó kívánságokat mondunk egymásnak, hogy legyen boldog az új évünk. És azt mondja Isten igéje, hogyha boldognak akarod látni magad ebben a 2022-es évben, és meg akarod tapasztalni, érezni és tapasztalni, és látni, hogy jó az Úr, akkor egy program van, amit végre kell hajtani. Menekülj az Istenhez. Menj oda Istenhez, és tedd azt, amit ő mond. És arra szeretnének most hívni benneteket, hogy most is gyakoroljuk ezt. Meneküljünk az Istenhez. Ha neked szükséged van most arra, hogy visszafordulj, hogy jó irányba haladj, akkor imádkozz magadba te is. Hogy Uram, én hozzád akarok menekülni. Bármiről is szólt az elmúlt év, vagy ami mögöttünk van, gyertek és meneküljünk az Istenhez. Imádkozzunk. Urunk, egyszerűen csak szeretnénk megélni azt, hogy jövünk hozzád, és kérjük, hogy adj kegyelmet nekünk. Érezni és látni akarjuk, hogy te jó vagy, jó az Úr. Ebben az évben is, a következő időszakban is, Urunk, szabadítsd fel a szívünket és a lelkünket, hogy tudjunk engedelmeskedni neked. Imádkozom most mindazokért, Uram, akik nagyon messze mentek tőled, akik elsodródtak. Imádkozom, hogy hozz vissza őket, Uram, újítsd meg őket és erősítsd meg őket, hogy valamennyien együtt tudjuk kimondani azt, hogy érezzük és látjuk, hogy jó az Úr, azért, mert hozzád menekültünk, és te összegyűjtesz bennünket, megerősítesz bennünket, és megáldasz bennünket. Urunk, kérjük, hogy legyen ez így valamennyünk életében, ebben az új évben is. Úr Jézus, a te nevedben kérjük ezt. Amen.